Somodi Imre vagyok. Ma elsősorban családfő, de voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, esszéíró.
Simon Weil mondta annak idején, hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
Az elmúlt hetekben, hónapokban arra lettem figyelmes, hogy egy új generációja jelenik meg azon cikkeknek, ami a mesterséges intelligenciának a hatásáról szól, és emögött nagy részt olyan könyveknek a recenziói vannak, amik ebben a témában az elmúlt 2-3 évben megjelentek. És azt gondolom, hogy emögött az lehet, hogy annyira gyors a fejlődés ma a virtuális valóság, mesterséges intelligencia területén, hogy ha megjelennek ilyen könyvek, akkor tulajdonképpen újra kell gondolnunk a ismeretünket ezen a területen. És amivel szeretném, hogyha most foglalkoznánk, hogy valójában a szabad akarat az mennyire maradt meg még a mi életünkben, hogy mennyire beszélhetünk arról, hogy az egyének van szabad akarata, és emögött felsejlik az a kérdés, hogy vajon igaz-e, hogy megváltozott a kapitalizmus, és most egyfajta megfigyelési kapitalizmusra jellemezzük azt a társadalmi formációt, hogy úgy mondjam, ami van, vagy egyáltalán beszélhetünk-e kapitalizmusról, vagy ez már egy más társadalmi formáció, csak még nem vettük észre, vagy nem definiáltuk, és ennek vajon milyen hatásai vannak akár a kultúra, akár a mindennapi élet területén, és így kezdetként csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye van egy olyan dilemma, hogy ez a úgynevezett big data, tehát az, hogy hihetetlen mennyiségű adatot, hihetetlen széleskörűen tud ma ez a online hatalom, most fogalmazunk így, kezelni. Ennek vajon az a iránya-e, hogy az individuum az, hogy mondjam, elpusztult, tehát manipulált valamiké válunk, hogy sokan azt mondják, hogy valójában soha nem is voltunk individuumok, hanem csak most jövünk rá, hogy mi mindig is valamilyen ideológia mentén manipulálva voltunk, vagy valamilyen rendszerben. És ementén ugye felmerül az a kérdés, hogy amikor mi a jövőbe tekintünk magunk vagy a gyerekeink számára, akkor lehet, hogy ezt nem is mi reméljük, hanem ezt már csinálják nekünk, és egy már kitalált holnapba lépünk bele, hogyha így vesszük. És különösen érdekes szerintem ennek a témának az a vonatkozása, hogy a gyermekeinken látjuk, ugye, hogy mennyire beszippantja őket ez a rendszer, ezzel sokat foglalkoztunk különböző helyeken, mi is, te is, én is, és most egyre többen azt mondják, hogy itt nem az a baj, hogy a kamaszokat beszippantja ez a rendszer, hanem úgy tűnik, hogy benne is tartja. Tehát tulajdonképpen egy ilyen infantilis állapotba akarja tartani az embereket, hogy ne is legyen ebből kiútja. És én úgy gondolom, hogy ez a kép, ez eléggé félelmetes, és valahogy az jutott eszembe, hogy lehet, hogy meredek a hasonlat, de ugye beszélünk vidáman vagy nem vidáman, felháborodottan arról, hogy Kínában milyen átnevelő táborok vannak. De vajon nem hasonló-e az, ami velünk történik, ha tényleg igaz, hogy annyira manipulált világban vagyunk, hogy nem tudunk ebből kilépni. Én nem tudom, hogy te hogy éled meg, hogy változott az elmúlt hónapokban, években ezzel kapcsolatban a álláspontod, hogy félelemmel tölt el, ez jobb irányba látod, mert nyilván az elmondottok alapján én sötétebbnek látom ma a helyzetet, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt.
Hát én digitális bevándorló vagyok, tehát kicsit idegennek is érzem magamat ezen a területen. Olyannyira, hogy egyébként én nagyon későn mentem csak fel a Facebookra is, meg mondjuk Gmail fiókom már elég hamar lett, tehát a Google-nek áldozata vagyok már elég régóta, de a Facebooknak nem tettem ki eddig magamat, pontosan ezek miatt, mert láttam, hallottam arról, hogy az adatokkal hogyan bánnak, illetve élnek vissza. Én valahogy úgy állok ezt hozzá, hogy egyszerre látom nagyon ijesztőnek, sőt sokkal ijesztőbbnek a helyzetet, mint ahogy mondjuk akár tudom, egy évvel ezelőtt, és ugyanakkor meg valahogy azt is gondolom, hogy a nagyon nagy újdonság nincsen benne, de mindjárt elmondom, hogy miért. Ijesztőnek azért látom, mert nem tudom, hogy volt-e még olyan akkor, amikor annyira eltűnt volna a magánszféra, mint amennyire most. Most persze a falvakban az embereknek nem volt annyira magánéletük, meg beleláttak egymás életével, meg sokszor az otthonok is olyanok voltak, hogy beleláttak, de azért az, hogy minden adatot rögzítenek, követnek, tudnak rólunk, tárolnak, bármikor elővehetnek, ez azért ez mindenképpen újdonság, és nem csak újdonság, hanem valahol rendkívül ijesztő is. Szóval ilyen szempontból osztom azt, amit mondasz, az aggodalmat. Másik oldalról viszont én úgy gondolom, hogy az emberi természet az sokkal állandóbb annál, mint hogy külső emberi rendszerek azt teljesen be tudnák darálni, illetve azt gondolom, hogy a hagyományok is sokkal jobban meghatározták az embert évezredek óta, mint ahogy azt hajlandóak vagyunk elismerni. Tehát szerintem az ember mindig külső mátrixokban létezett, és mindig volt egy belső lénye, amit nem tudott teljes egészében megváltoztatni, vagy befolyásolni a külső valóság, és ugyanakkor az ember mindig befolyásolva volt. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy újdonság nincsen, de talán mind a két vonalatot
érdemes kimondani. Most az jutott eszembe, csak az utolsó gondolathoz csatlakozva, hogy a Szolzsenyicinnek a Gulág szigetcsoporttal kapcsolatban ebben a könyvében, ugye, vagy ennek kapcsán a Jordan Peterson is arról beszél, hogy a legfontosabb ennek a könyvnek az üzenetéből az, hogy megértsük, hogy minden ember szívében ott van a gonosz és a jó. Ugye, és amit te most mondasz, számomra az is egyik oldalról nyilván bátorító, mert azt mondom, hogy a jó ott van bennünk, és ezt ki tud csirázni. De ugyanakkor meg pont, hogy a szovjet időszaknak a szörnyűségei azt bizonyítják, hogy ez, hogy mondjam, a rossz az ilyen 90% fölé is tud menni. Tehát azt mondod, hogy ilyen már nincs, de ami mégis van, és ebből a szempontból szerintem érdekes az, hogy vajon mit kell, vagy mit lehet tenni annak érdekében, hogy itt ne a rossz nyerje el a irányítást, vagy a hatalmat.
Az, hogy mennyire rossz, arról nekem igazából olyan nagyon konkrét tudásom nem volt, egészen addig még Horváth Gergő küldött át egy cikket, ami sokkoló volt, melbevágó volt végigolvasni, hogy tulajdonképpen mi is zajlik itt. Tehát mi az, aminek mi áldozatai vagyunk, aminek igazából nem nagyon vagyunk tudatában, de történik velünk. Ez a cikk arról szólt, hogy hogyan vált sikeressé először a Google, aztán Facebook azáltal, hogy minél több adatot szerzett meg. És amikor rájöttek arra, hogy ha elég sok adatot szereznek meg, akkor olyan mintázatok rajzolódnak ki, amelyek segítségével előre meg tudják jósolni az emberek viselkedését. Nem feltétlenül egy konkrét emberét, de azt, hogy az emberek általában hogyan fognak viselkedni, azt igen. Építkeztek úgy ezek a nagy, vagy nagyjá vált óriás tech cégek, hogy minél több adatunkhoz jussanak hozzá. És aztán, ugye ezt kezdte a Google, és aztán a Facebook ugye később kapcsolódott ebbe be, de a Facebookon meg önkéntesen osztjuk meg a preferenciáinkat, a szokásainkat, a képeinket.
Tehát átvilágítjuk magunkat, azt lehetne mondani. Igen. Nem? Tehát, igen.
És hogy ezen keresztül olyan adatbázisok épültek fel, olyan mennyiségű adat, ami egyrészt azt jelenti, hogy konkrétan rólunk szinte mindent tudnak, másrészt ezeket nagy tömegekben úgy tudják használni, hogy az aztán ne csak leírja a viselkedésünket, de befolyásolja is a viselkedésünket, tehát manipuláljon bennünket. Tehát, hogyha ezt nézem, akkor ez hihetetlenül ijesztő. Én nemrég kaptam a születésnapomra egy iPhone-t, előtte egy androidos telefonom volt, és akkor az androidosról az adataimat áttöltöttem az iPhone-ra, és legnagyobb meglepetésemre ilyen évekkel ezelőtt kitörölt SMS-eim jöttek vissza, de nagy tömegben. Tehát olyanok, amiket én megsemmisítettem, kitöröltem, azt hittem, hogy nem léteznek, és egyszer csak valahonnan, fogalmam sincsen, hogy honnan, azok visszatöltöttek az új telefonomra. Az ebben a félelmetes, hogy úgy tűnik, hogy ezeket nem is tudjuk már semmisíteni. Tehát ott vannak valahol valakiknek a birtokában az adataink, és annak a fényében kell élnünk, hogy ezt akár bármikor föl is használhatják ellenünk.
Egy hölgy írt egy könyvet, aminek nagy a visszhangja most szerte a világban, aminek az a címe, hogy The Big Nine, ugye a nagy kilenc, avagy a technikai titánok és a gondolkodó gépeik hogyan torzítják el az emberiséget. És ugye ez a Big Nine, a 9 cég, ez a Google, az Apple, az Amazon, a Facebook, a Microsoft és az IBM az USA-ba, őket a G-mafiának is hívják ezekbe a cikkekbe, könyvekbe, és ezt egészíti ki a BAT, a Baidu, Alibaba és a Tencent, ugye a három óriás Kínából. És ebbe a könyvbe az Amy Webb azt állítja, hogy három szenárió van a következő 20-30 évre, és csak a optimista szenárióban nem Kína vezeti a világot. És ugye azt mondja, hogy gyakorlatilag a kormányoktól függetlenül olyan eszméletlen hatalom jutott ezeknek a cégeknek a kezébe, ami ő szerinte nem kezelhető kormányzati szinten. És ugye azt mondja, hogy mind a három, az optimista esetben is az ember az rosszul jön ki a dologból, mert hogy egy alattvalóvá, egy manipulált valamivé válik, de kétségkívül a közepes és a jó változatban a embernek az életvitelébe lesznek pozitívumok, jobb egészségügyi ellátás, közlekedési lehetőség, stb. Stb. De alapvetően az, hogy a kultúrát és a nevelést kiveszik a kezéből az embernek, ezt tuti. Ugye, mert egyszerűen nem tudod enélkül megcsinálni, ha vele csinálod, akkor meg azt csinálod, amit ő akar. És tulajdonképpen azt a dilemmát veti fel, és szerintem ezért van ennek nagy visszhangja, hogy hát ha kiveszi a mesterség és intelligencia gondolkodást és a cselekvés irányítását a kezünkből, akkor mire vagyunk itt, és kik leszünk mi, és egyáltalán kihatározza meg a jót. Bejárt a világot, hogy a Apple az elérte a 2000 milliárd dolláros cégértéket, ami ugye soha ilyen méretben cégek nem voltak, és de ezt tegyük hozzá, hogy a magyar GDP 150 milliárd dollár, ugye, tehát az azt jelenti, hogy 15 évig kéne egész Magyarországnak dolgoznia, hogy eljusson arra az értékre, ami jelenleg ennek a cégnek az értéke, ami egyszerűen elképesztő. És ezzel csak azt akarom jelezni, hogy milyen erejük van, ugye? És ahogy te is említetted, szerintem, hogy egyértelműsítsük, ugye kétségkívül a többségünk még azt gondolja, hogy egy olyan rendszerbe csekkolunk be, ahol valamilyen módon megengedjük, hogy az adataink bekerüljenek, azért, mert mi is információt Igen. veszünk ki. Igaz, ez így kezdődött annak idején. Igen. De jó lenne, ha én tudnám, hogy, ugye? Uh-huh. És akkor ha rámész erre keresőre, akkor megvan. Na most, amit te az előbb említettél, hogy ma már tudjuk, hogy az adat, amit te beleraksz, az ott marad, ugye? Uh-huh. Tehát ilyen értelemben azt leszögezhetjük, hogy ez kikerül a kezünkből, igaz?
Tehát keresem a funkciót, hogy hol tudom azt törölni, de nem nincs ilyen.
És ugye erre vannak most cikkek, hogy nem tudom, valaki 4 éven keresztül egy ilyen szakember kínlódott, hogy megszerezze az adatait, de akkor se tudja bizonyítani, igen. hogy máshol nincs az adatai. Ugye?
Tehát azt hiszem, hogy olyasmit válaszoltak neki, hogy túl nagy nehézségbe ütközik ennek a felkutatása. Igen, tehát, de hogy valaki, hogy amikor, akik fejlesztették annak idején, most nem tudom, hogy a Google-nél vagy a Facebooknál, ők mikor kiléptek, akkor csináltak egy olyan appot, ami segített abban, igen, hogy kontrolláld a saját adataidat, és azt az appot, most nem emlékszem már, mi volt a neve, azt az appot letiltotta az Apple, tehát nem jutottál hozzá. Ahhoz.
Megmondom őszintén, én nekem nem volt ennyire világos, hogy ugye egyrészt fogalmazunk úgy, hogy kikényszeríti a rendszer azt, hogy az adatunkat átadjuk, igaz? Mert például egy csomó modern eszköz, az nem működik anélkül teljesen, hogyha nem adod meg a jogosultságot. Tehát ezt fogadjuk el, hogyha akarunk az online világba létezni, akkor meg kell adjuk az adatunkat. Egy, kettő. Tudnunk kell azt, hogy az adatunk megadása egyik oldalról azt jelenti, hogy ezt örök életre megadtuk, ahogy te mondod. Ami még durvább, hogy a rendszer nem tájékoztat téged se arról, hogy milyen adatokat vesz le rólad, ugye? Tehát én azt hiszem, hogy igen. megadtam a telefonszámomat, ugye, de ő az összes telefonhívásodat felveszi, ugye, ennek nem feltétlenül vagy tudatába. Te beszállsz az autódba, de ő az autódnak a mozgását felveszi, ugye, te az, hogy kivel mit beszélsz, az felveszi, stb. Stb. Igaz? Tehát ilyen értelemben van egy elsődleges információ, amiről tudok, de van egy árnyék információ tömeg, mert az egyik példa az, hogy a robotporszívó felveszi az adatot, hogy megy a
hogy a szőnyeget házba. Eladják neked.
Így van, és akkor utána ugye ez megy tovább a szőnyeggyárnak, hogy tudja, hogy hol van potenciális terület. Tehát egyszerűen ez döbbenetes. És én azt hiszem, hogy mi tényleg egy megváltozott világban vagyunk azáltal, hogy az adat az ki van sajátítva, és gyakorlatilag ennek nagyon-nagyon súlyos következményei vannak. Itt a valamelyik cikk idézi a Durkheimet, azt hiszem, nem tudom, így mondják, vagy Durkheim, aki ugye azt mondja, hogy ez egy abnormális, patológikus munkamegosztás és hatalmi egyenlőtlenség, ugye, ami nem most egy államhatalommal, egy politikai hatalommal szembe, hanem egy olyan cég, birodalommal, vagy hálózattal szembe, akikkel nem tudunk mit kezdeni, mert nem tudom, hogy ő mit csinál velem. Igaz, mert ennek tulajdonképpen ez a lényege. Egy olyan csapdába vagyunk, hogy mi azt hiszük, hogy individuumok vagyunk, azt hiszük, hogy privátszféránk van, és valójában se individuumok, se privátszférával nem számolhatunk, és szerintem ezt nagyon, nagyon keményen érdemes újra gondolnunk, hogy akkor most mi van.
Ugye a nagy dilemma az az, hogy most cenzúrázzák-e a tartalmat, vagy ne cenzúrázzák a tartalmat, mert az egyik oldalról azt várják el, hogy tiltsanak le minél több tartalmat, tehát akár a Google keresőben ne kerüljön be, akár a Facebooknál ne jelenhessen meg, vagy lekerüljen onnan. És ugye ezeknek a cégeknek pedig az az érdekük, hogy minél több adatuk legyen, tehát ők elvileg nem akarják ezeket letiltani, ezeket a tartalmakat, viszont amikor letiltják a tartalmakat, akkor azt valami elv alapján kell, hogy eldöntsék, hogy mi az, ami mehet, mi az, ami nem mehet. És itt van egy másik faktor, ami meg inkább jobboldaliakat szokta aggasztani, hogy ezek a nagy tech cégek, ezek progresszív baloldali ideológia mentén gondolkodó emberek tulajdonában vannak. És ezért többnyire inkább jobboldali tartalmakat szoktak letiltani. Tehát az is egy aggodalma az emberek nagy részének, hogyha olyan hatalom van ezeknek a cégeknek a kezében, hogy befolyásolni tudják a gondolatokat, akkor egy idő után arra is van hatalmuk, hogy bizonyos gondolatok egyszerűen ne jelenhessenek meg. A befolyásolásnak, a cenzúrázásnak egy olyan nem annyira látható formája, illetve egyébként látható formája, mert olvastam egy ilyen adatot, hogy Magyarországon az emberek egy ötöde tapasztalta már azt, hogy valahol letiltotta őt a Facebook például, tehát vagy valamilyen cikkét, vagy tartalmat nem tudott megjeleníteni, vagy letiltották. Tehát azért ebbe beleütköznek az emberek, és sokszor olyan nagyon abszurd helyzetek vannak. Nekem egyszer volt ilyen, hogy a Facebook egy tartalmamat nem engedte. Az volt, amikor Luthernek raktam ki egy cikkét, amiben benne volt az a szó, hogy gazember, illetve ez volt a címe, amit Luther Krisztusról mondott, tehát Krisztusnak mondta kicsit csavarosan, hogy gazember, mert hogy te vagy az, aki az én bűneimet hordoztad. Na, a Facebook ezt gyűlöletbeszédként letiltotta. Tehát mondjuk ezt egy algoritmusnak tulajdonítom, tehát ez szerintem ebben nem volt szándékosság, vagy nem, tehát nyilvánvaló, hogy nem értették, hogy milyen tartalom van. De mondjuk vannak az algoritmusok is úgy vannak beállítva, hogy sokszor olyan tartalmakat tiltanak le, amik egyszerűen csak a normális párbeszédben egy álláspontot képviselnek. Tehát ez a másik része, hogy olyan észrevétlenül tud kialakulni egy véleménydiktatúra, hogy egyik napra a másikra csak azt veszük észre, hogy a gondolataink nem léteznek. Nem az, hogy cáfolnák, hogy vitatkoznának vele, veszekednének vele, hanem nem léteznek, eltűnnek azok a gondolatok, amiket fontosnak tartanánk. És szerintem ez egy másik pont, ahol fontos, hogy tisztában legyünk az, hogy mi történik.
Én annak idején, amikor a Harariról beszélgettünk, tehát amikor erre a témára készültem, akkor felütött bennem, hogy a társadalom, az emberiség fejlődésének az egyik kimenete az a technohumanizmus, ugye, amiben ő nagyon sok minden olyanról beszél, hogy ez lesz, ami most is a témánk. A technohumanizmus, ezt ő úgy fogalmazza meg, hogy az ember kezébe marad még az emberiség irányítása, de hogy egy nagyon pici hatalmi réteg, kaszt fogja irányítani a világ dolgait, és egy óriási tömeg, akire ő azt mondja, hogy még szükséges, de valójában az egyén az megszűnik létezni, és tömegként ilyen kábult, hamis álomban fog élni ez az emberiség, ugye, ami hát egy eléggé szörnyű kép, ami a Elysium című filmben, ugye ez nagyon jól meg van fogva, és ugye itt összekapcsolnám ezzel az amerikai adattal, ugye, hogy a társadalom 0,1% az, ami ezt a borzasztó nagy gazdagságot és hatalmat birtokolja, hogy tulajdonképpen tényleg úgy tűnik, hogy ez a szeparáció, ez az eltávolodás, ez folyik. Nem tudom, hogy mondják, Shoshana Zuboff, azt hiszem, hogy ez a neve egy írónak, aki a megfigyelési kapitalizmusnak nevezi ugye ezt az új társadalmi rendszert, vagy rendet, ugye, És ő azt mondja, hogy valójában itt az ember jövőjéért folyó küzdelem a hatalom új határán az, ami zajlik. És ezen elkezdtem gondolkodni, hogy képzeljük el, hogy mi vagyunk az akkori feudális hatalom, ugye? És mi ezt nem értjük, nem foglalkozunk vele, zavar bennünket, de azt gondoljuk, hogy hát ez ilyen kis kellemetlenség, amivel valamit kéne kezdeni, hogy az emberiség, mintha most is ezen a folyamaton menne át, hogy azt mondja, hogy mint ahogy mi itt beszélgetünk, hogy nem gáz, hogy valójában az adatainkat azt elveszik, érted? És nem akkor is elkezdik felosztani a mezőket, érted? És nem tudták legeltetni az állatokat, és tulajdonképpen egy rablókapitalizmus volt, ha tetszik, hanem. És azt gondolom, hogy most is egy rabló folyamat van, mert egyszerűen elvették az adatomat, és nyilván nem mondhatjuk, hogy ez egy kölcsönös ismeret, értékelés és egy azonos pozícióban lévő feleknek a tárgyalása volt, főleg az a háttérre, amit most mondtunk, hogy egy csomó adat, ami rólunk készül, azt nem is tudjuk, és végképp nem tudjuk, hogy mire használunk. Tehát lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy most az emberiség egésze egy olyan folyamatba csúszik bele, ahol kisemmizett, ugye? Mert az adatom ott van, mindent tud rólam, és elkezdtem ezt tovább gondolni, hogy ugye a Zuboff azt mondja, hogy a legszörnyűbb az egészben, hogy az ember az valójában már nem termék, hanem nyersanyag. Tehát, hogy tulajdonképpen a rendszereknek, ezeknek a G-mafiának valójában, ahogy te is ezzel mondtad, tök mindegy, hogy mit mondanak az emberek, tök mindegy, hogy milyen pártállásúak, tök mindegy, hogy jók vagy rosszak. Neki az a lényeg, hogy ez a borzasztó nagy tömeg, ez az adatokat kreálja, amiből ő ugye iránymutatást tud adni a termék és szolgáltatás előállítóinak, hogy ők a reklámokat fizessék, amivel ők etetik utána a népet, és ebből a fogyasztást ugye hergelik. Leegyszerűsítve erről szól. Arra jutottam, hogy és lehet, hogy ezzel te nem értesz persze egyet, hogy valójában, ugye amikor azt mondtuk, hogy a kapitalizmusban a munkás az a munkaerejét adja, és a tőkésnek van az eszköze, és ez a kettő hozza létre együtt az árut, és ebben nagyon abnormális vagy jó viszonyok tudnak kialakulni, attól függ, hogy most én nekem az a látásom, hogy nekünk az életünk az, ami munkává vált, érted? Tehát annak idején be kellett menni a gyárba, hogy én munkaerővé váljak, ugye? És akkor az volt a cél, hogy minél több időt ott töltsél. Most meg ez a trükkös világ, ez nem is küld be engem egy gyárba, érted? Hanem egyszerűen az életem egy meló, érted? Tehát tulajdonképpen, ha belegondolsz, az egyénnek az adat lenyomata, a születésétől, már annak az előkészítésétől, a haláláig, az ennek a rendszernek a birtokába kerül.
És mert őket nem az érdekli, hogy én velem mi van.
Így van.
Az érdekli, hogy az én picike kis adathalmazom, az is hozzájárul ahhoz a mintához, ami rajzolódik ki mások.
Így van. Tehát nem az érdekli, hogy mi van veled, hanem az érdekli, hogy van valami veled. Te a nyomokat hagyod, ugye? Tehát a nyomokat hagyod, és ennek következtében te azokat az adattömegeket optimalizálod, és ennek következtében egyre pontosabb reklámot tud az orrod elé dugni, amikor legközebb kinyitod a rendszert, és megveszed majd azt a kenyeret, vagy autót, vagy űrhajót, ami éppen a anyagi helyzetedhez szükséges.
Beszélgetés elején mondtad valakivel kapcsolatban, nem emlékszem ki volt, hogy a kormányok nyilvánvalóan nem tudnak ezzel mit kezdeni.
Igen.
Hogy ezt miért gondolod? Tehát, hogy mert én nekem ez a kérdésem, hogy az egyetlen hatalom, amit el tudok képzelni, hogy ezzel szembenéz, vagy szembeszáll, az a kormányok lehetnek. Tehát aminek van egy felhatalmazása, ami nem a pénzen nyugszik, tehát nem a tőkén. Hogy azt miért gondolod, vagy ő miért gondolja, hogy nem tudnak a kormányok
tehát kezdeni? Egyik oldalról azért akármilyen oknál fogva, de, és ezért gondolom, hogy ez egy új társadalmi forma irányába mutat, hogy amikor a szabályrendszer az a állam hatalmi szabályrendszertől idegen, ugye? Tehát ha belegondolsz, az államhatalom a mai napig ezeket a cégeket abból a szempontból akarja kezelni, hogy fizet-e adót, ezen például folyik a vita, ugye, hogy bánik a munkaerejével, nem tudom én, környezetet szennyez, stb. De például a cikkekben előjön az, hogy tulajdonképpen ezek a cégek az emberi jogokon kívül dolgoznak. Az Uber, ugye ez a taxis Igen. rendszer, ugye, hogy ott a dolgozók sztrájkot kezdtek azért, mert azt mondják, hogy miért lehetséges az, hogy az én életemnek minden adatát fölveszi az Uber, és ennek megfelelően optimalizálja a melót, és csökkenti az én béremet. Ugye? Tehát magyarán, hogy én merre megyek, milyen sebességgel okozok, nem tudom, minden tud róla, és én nem is tudom, hogy mit tud rólam, nem adja meg nekem, érted? De ezek alapján én hónap végén mindig megkapok egy izét, hogy most így minősítettünk, úgy minősítettünk, elküldünk, megtartunk, kapsz prémiumot, nem kapsz prémiumot. És azt mondja, hogy lehet az, hogy én teremtek valamit, ugye? Mert az én nyomom az, amit ő összeszed, és ehhez nincs jogom, hogy ismerjem, ugye? Hogy lehet az, hogy ráadásul ezen keresztül engem még negatívan hat rám, ugye? Tehát, hogy, és társadalmi méretben pedig ezt kell lássuk, hogy az amerikai állam, ami nyilván ebben a szempontból a legnagyobb hatalom, ő megpróbál párbeszédet generálni ezekkel a cégekkel, de most, ha elfogadom a te megközelítésedet, hogy lehet, hogy egy konzervatív amerikai államhatalom, jelenleg egy politikai hatalom, nézd meg, odahívták a szenátus elé ezeket a cégeket, ezek a cégek gyakorlatilag nevetségesen, felkészületlenül pár dolgot ott elmondtak, igazán komoly kérdésre nem adtak választ, és mennek haza, és akkor most olvasod ma a interneten, hogy megfenyegeti az ausztrál államot, hogyha nem fizetnek az adatokért, akkor, vagy a szolgáltatásért, akkor kikapcsolják a Facebookot. Tehát ugye nagyon régen volt az, amikor nagy monopóliumokat az állam felosztotta, ilyesmi, stb. Tehát csak egy példa, hogy több mint 100 milliárd dollár meg nem fizetett adót tartanak ezek a cégek, offshore cégeknek a számláin. Ugye, tehát hogy lehet azt mondod, hogy egy amerikai, vagy brit, vagy német állam, az tudja, hogy a cégei nem fizetnek otthon adót, hanem ezeket kirakja oda, ahova elvileg nem szabadna, és hát egy csúnya dolog, hogy offshore izén tartod, közben rendkívül kevés adót fizet amúgy is, ugye, tehát ő kikerüli az államot. Tehát én ebbe azt tartom nagyon fontosnak, hogy azáltal, hogy van egy olyan hatalom, ami nincs a társadalom által ellenőrizve, viszont mindent tud rólunk, és ő ezt annak a célnak az érdekében használja, hogy én úgy viselkedjek, ahogy ő tudja generálni a forgalmát. Ez úgy van megfogalmazva, hogy te vagy én azt hisszük, hogy keresünk valamit, tehát tényleg ha belgondoltok, el szeretnék venni egy korai étterembe Budapesten. Rámegyek a Google-ra, és előad nekem egy listát. És itt azt hiszem, hogy ezek közül úgy választok, hogy jóság szerint, ugye? De ez az szerint van, hogy ő mennyit reklámpénzt fizetett, igaz? És mindenütt ugye ez a mocsok, hogy nem arról van szó, hogy te megtalálod a neked való cipőt, de mindig azt a cipőt fogod megtalálni, aki a legtöbbet fizetett neki, hogy azt vedd meg. És ez egy mocsok dolog, ugye? Tehát valljuk be őszintén, ez szerintem életbe vágunk. Tehát valahogy egy olyan érzésem volt, hogy Orwellnek az állatfarmjáról jutott eszembe, hogy ebben a rendszerben nem az van, mint a Szovjetunióban, érted, hogy be vagy zárva, és fizikai félelem, meg elnyomás, meg nem tudom. Valahogy ez olyan, mint amikor hosszú madzagon terelgeted a kutyádat, érted, hogy a kutya az lehet, hogy azt hiszi, hogy szabad. Ő lehet, hogy úgy érzi, hogy ahhoz a fához, meg fűhöz, meg nem tudom,
ez a soft befolyásolás,
igen,
vagy
igen,
nem.
De ez társadalmi méretben hanem szerintem.
Igen,
veszélyes.
Én egyetértek ezzel, tehát én várom már azokat a híreket, hogy mikor fognak nekiállni földrabolni ezeket a óriás tech cégeket. Nem fűzök vérmes reményeket ehhez, de azt gondolom, hogy ez egyedül csak a kormányzatok tudnak, és alapvetően az amerikai kormányzat tud szerintem ebben bármit is csinálni.
Azon kéne gondolkodnunk, hogy akár keresztény alapon, akár csak, hogy mondjam, civil alapon, hogy elismerjük-e az, hogy ezt az emberiség elbukta. Ez egy nagyon érdekes dolog, ma belegondolsz. Hát oké, feudalizmus, jobbágyság, ez is olyan volt, hogy azt mondta, hogy hát mi ezt elbuktuk, nem vagyunk nemesek, akkor kisemmizet jobbályok vagyunk, és kész. Tehát kell-e, szabad-e azt mondani magunknak, gyerekeinknek, közösségeinknek, hogy tulajdonképpen én nem tudom, ki a Szabados Ádám, mert nyilván az szerint van kondicionálva, hogy mi a túrót néz az online-ba, érted? És valójában ő azt hiszi, hogy tudja, hogy ki, de nem tudja, mert azt olvassa, amit rá elé nyomnak, nem pedig azt, ami... Tehát ezért ezt egyelőre számomra ilyen szürreális és borzasztó.
Ja, figyelj, én nekem azzal együtt, hogy abszolút osztom azt, amit most elmondtál, de az a gondolat járt a fejemben, most picit messziről indítva, én nagyon sokat tanultam Hermann Doevertől, uh-huh. és Doevert mondta azt, egy holland filozófus, hogy a modern civilizált társadalmakat azt különbözteti meg a hagyományos társadalmaktól, tehát amelyek előtte voltak, hogy a hagyományos társadalmakat azt egyszerűen csak a hagyomány nem is viszi előre, hanem azt tartja egybe. Tehát minden generáció megismétli azt, ami az előtte levő generációban volt, teljesen magába szívja azokat a szokásokat, értékeket, gondolatokat, gyakorlatokat, amiket az elődeik. Tehát nincsen differenciálódás ott.
Nem tudom, de arra, hogy azt hiszem a Harari, vagy valamelyik könyvben van benne, hogy a felvilágosodásnál az volt a választék, hogy addig a tudománynak azt kellett igazolni, hogy miért van igaza a hatalomnak, és onnantól kezdve pedig azt igazolja, hogy merre kéne menni. Tehát hogy tulajdonképpen a felvilágosodásig tényleg az volt, hogy elfogadtad, hogy van egy tény, és ezt akarod tovább fenntartani.
Hát azt mondja, hogy elkezdett a modern ember, elkezdte az élet különböző területeit szétválasztani egymástól, és külön kezelni. És ebben benne volt a jog, benne volt a tudomány, benne volt a művészet, esztétika, stb. Tehát ezeket nem vette magától értetődőnek, hanem mindegyiket külön próbálta kezelni. És én ide sorolnám azt is, hogy az ember különböző életterületei is elszakadtak egymástól, tehát míg korábban az ember közösségben egy hagyomány szerint élte az életét, tehát alapvetően nem volt nagy kérdés az, hogy ő melyik boltban fogja megvenni vagy melyik koreai étteremben megy el, mert oda ment az apja és a nagyapja és a dédapja és az ükapja is. Tehát teljesen egyértelmű volt. Tehát ő is befolyásolva volt, csak a befolyás az a hagyomány volt, ahogyan korábban éltek mások. Tehát ebben a tekintetben szerintem nincsen nagy különbség. T.S. Eliot gondolkodott sokat a modernitáson, mint a 20. századnak az egyik legnagyobb költője, és ő mondta azt, hogy két olyan szimbolikus találmánya van a modern embernek, ami megmutatja azt, hogy hogyan szakad szét az ember életek különböző részekre. Az egyik a telefon, amikor úgy tudok beszélni valakivel, hogy nem vagyok fizikailag jelen, a másik a metró, hogy lemegyek a föld alá, átmegyek egy olyan területen, amit nem észlelek, és följövök valahol egészen máshol. Tehát ez a két dolog volt az, ami azt mutatta, hogy szakadt szét az ember élete. És ezt azért mondom itt, mert szerintem hozzászoktunk ahhoz, hogy vannak az életünknek össze nem kötött területei, és ezeket jogként is kezeljük. Tehát kikérjük magunknak azt, hogy bárki más összekösse az életünknek ezeket a területeit. És ezért szerintem valamivel sokkolóban, tehát vagy jobban mellbevág bennünket az, hogy mit csinál velünk most ez a néhány óriás cég, hogy hogyan követi a nyomainkat, és befolyásolja a viselkedésünket, holott bizonyos szempontból ez jobban hasonlít ahhoz, ahogyan a premodern ember élte az életét, tehát a hagyományok alapján, ahol ugyanúgy befolyásolva volt. És szerintem ugyanaz a válasz ma, mint ami akkor volt a válasz, csak nyilván ez a gyakorlatban máshogy néz ki, de ugyanaz a válasz, ez pedig az, hogy ébernek kell lennem. Tehát abban, amikor a hagyomány befolyásol engem, vagy amikor a Facebook, vagy a Google, vagy az Apple befolyásol engem, én valójában egy ilyen alvajáró vagyok. Tehát sodorodok az eseményekkel, nem vagyok tudatában annak, hogy én mit csinálok, és éberségre kell jutnom. És ez nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben például az egyik nagyon gyakran visszatérő útmutatás az, hogy legyetek éberek. Ne aludjatok, mint a többiek, hanem legyetek éberek. És az elején felvetetted a szabadság kérdését, hogy szabadok vagyunk-e. Én nem vallom az egzisztencialistáknak azt a gondolatát, hogy csak akkor vagyok szabad, hogyha semmihez nem igazodom, ami a más. Tehát én szerintem teljesen szabad lehetek akkor is, hogyha egy hagyomány szerint élek, tehát nem ebben mérem a szabadságot. Viszont tudnom kell azt, hogy én miért élek, és miért élek úgy, és mik a döntéseim. Tehát ha én egy hagyomány szerint élek, akkor is azt tudjam, hogy én azt szerint élek, és miért élek azt szerint. Tehát gondoljam végig a döntéseimet. És eszembe jutott egy kis anekdóta, ami Richard Wurmbrandról szól, aki egy romániai evangélikus lelkész volt, akit bebörtönöztek már a fasiszták és a zsidó származása miatt, aztán a kommunisták is amiatt, mert keresztény volt, és 14 évet töltött börtönben, 3 évet 9 méter mélyen egy magánzárkában, és ebben a zárkában neki akkora helye volt, hogy 3-at tudott lépni. És akkor Wurmbrand mondta azt, hogy én mindig csak 2-t léptem. Tehát tudtam, hogy 3 lépést tettek nekem lehetővé, és én mindig csak 2-vel éltem, mert ezzel tudtam demonstrálni a szabadságomat. és valahogy ezt az attitűdöt kell elsajátítanunk ebben a korban, amikor mindent lehetővé tesznek a számukra. Tehát én lobogó hajjal vigyorogva egyezek bele abba, hogy az adataimat elvegyék, mert hogy használni akarom azt, amit elém raknak. Tehát én döntök erről, de mi van akkor, néha úgy döntök, hogy én ezt nem adom meg. Hogy lemondok valamiről, amit felkínálnak nekem. Élhetek vele, de én nem élek vele. Ahhoz, hogy a szabadságunkat elnyerjük, vagy megtartsuk, ahhoz szerintem ilyen döntéseket kell hoznunk, ami az éberségről szól, és arról, hogy lemondok valaminek a használatáról, annak érdekében, hogy az én döntésem legyen, vagy az, hogy én szabad maradjak a befolyásolástól.
Én ezzel egyetértek, és azt is gondolom, hogy ebbe a mai világban még inkább izgalmas az a kérdés, hogy ahogy te mondtad, ha én tudatosan keresem az identitásomat, hogy én vagyok valaki, ugye, akkor nyilván egyrészt ez egy felelősség a gyerekeink felé, hogy tudunk nekik ebbe segíteni, és emeljük ki őket ebből az infantilizálódó rendszerből. Másrészt pedig azonnal hozzá kapcsolódik az a kérdés, hogy de akkor hogy keresem és hol keresem meg én a célomat, hogy miért vagyok itt, ugye? Igen. Tehát, hogyha én nem azt akarom, hogy a nagy testvér mondja meg, hogy miért vagy itt Somodi Imre, és én mit kezdek veled, ugye? És tulajdonképpen örülj neki, hogy kezdek vele valamit. Azt mondom, hogy nem, engem nem te teremtettél, ugye? Igen. És itt jön az, hogy tudunk-e Istenbe hinni, tudunk-e a Bibliára támaszkodni, és egy olyan igazságot magunk és a szeretteink elé rakni, amivel azt tudjuk mondani, hogy fel tudsz készülni arra, amit te az előbb mondtál, hogy eldöntsed, ugye, mert ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerülj, ahhoz ki kell, hogy lépjél ebből a mocsárból, ugye, ahogy sok helyen ezt mondják. Tehát azt meg kell, hogy értsük, hogy óriási dilemmák előtt állunk. Tehát ha csak belegondolsz abba, hogy értelmezzük a kultúrát, hogy értelmezzük a beszédet, hogy értelmezzük azt, hogy te nem tudod, hogy online most egy bot az, ami neked válaszol valamire, vagy egy ember, aki válaszol, ugye? Hogy kultúrának tekintesz-e olyan tartalmat, aminek nem tudod, hogy ki csinált és mi a gyökere, ugye? Eddig mi azt gondoltuk, hogy az ember felel valamiért, valahonnan jön valami, ugye? És én szerintem nekünk keresztényeknek tényleg nem az a küldetésünk, hogy ezeket a big monstereket, meg maffiákat, meg nem tudom én, mi most letörjük, meg most kiálljunk a barikádra, és azt mondjuk, hogy mi aztán itt titeket kinyírunk, hanem tényleg megérteni azt, hogy mennyire fontos az a kisvilágiság, amiről te is többször most beszéltél, ugye, hogy igenis, senki nem mondta, hogy állandóan rohannunk kell, senki nem mondta, hogy mindent meg kell vennünk, senki nem mondta, hogy a fogyasztói társadalom az, ami az egyedül üdvözítő, független attól, hogy mi is szeretnénk anyagilag valamilyen normális életet élni, de szerintem ez egy kulcskérdés, hogy mi azért tudunk ezzel nem boldogan, de megbékélni, mert nekünk van egy vezetőnk, hogy mi tudunk tényleg Krisztusra tekintve ebbe előrelépni, és hisszük, hogy Isten minket úgy teremtett meg, hogy ennek van egy célja, akár ilyen környezetben is, de ez a cél nem az, amit nekünk most a Google vagy a Apple kínál, és szerintem ha ezen a pályán mozgunk, és ezt kínáljuk fel másoknak, akkor egyre inkább vonzóak leszünk, mert a másik az egyre inkább feszélyeztetni fogja a tömegeket.
Nagyon egyetértek. Én nekem három dolog jutott eszembe, hogy tehát egyetértek azzal, hogy szerintem egyénileg tudunk ezzel szembeszállni. Annak én sem nagyon látom esélyét, hogy mi ezt egyénenként megváltoztassuk. Valamilyen szinten ebbe bele kell nyugodni, hogy ez így történik, viszont a saját egyéni szabadságunkat meg tudjuk őrizni, például azzal, hogy sokkal több időt töltünk valós kapcsolatokban. Tehát, hogy nem fogadjuk Mégy el van. Azt, ami az egyik cél, hogy mi állandóan kapcsolatban legyünk a Facebookkal és a Google-lel, vagy az Apple-lel. Tehát nem fogadjuk el azt, hogy totalizálja az életünket. És ezt meg tudjuk tenni. Tehát azt most is meg tudom tenni, hogy kikapcsolom, leteszem a telefonomat, és beszélgetek veled. És tőled is azt kérem, hogy kapcsold ki a telefonodat, most veled szeretnék beszélgetni. Tehát ez szerintem egy olyan lázadás, amire simán van lehetőségünk. A másik pedig, hogy én például azt kezdtem el gyakorolni, hogy régi könyveket olvasok. Mert rájöttem, hogy nem csak úgy tud befolyásolni ez a közeg, hogy a gondolataimat uralja, pontosabban nem csak úgy tudja uralni a gondolataimat, hogy ő mondja meg, hogy mit gondoljak, hanem úgy is, hogyha én állandóan ellentartok neki. Tehát gyakorlatilag azt a térképet, amin én mozgok, azt ez rajzolja meg. lelépek erről a térképről, és például én nyaranta eldöntöttem, hogy minden nyáron valami antik, tehát ilyen régi, klasszikus könyvet olvasok el, tehát mint egyik évben elolvastam az Iliászt, aztán elolvastam az Odüsszeiát, tehát ilyen régi dolgokat, amik annyira messze vannak a mostani kultúrától, hogy egyszerűen mások a kérdés felvetései, és onnan nézek rá arra, hogy mi történik itt. De iszonyú erővel bírt ez a gondolkodásomra, meg bír a mai napig, tehát ezt nagyon szeretem csinálni. De amit te is mondtál, az a harmadik, ami bennem felmerült, hogy viszont nem csak más viszonylagos nézőpont kell, hanem valami örökké való.
Így van, meghatározó.
Tehát mikor én megyek, vagy sodor engem a víz, akkor valaki nyújtson oda egy botot, amivel bele tudok kapaszkodni, ami megállít a sodrásban. És ez pedig a Szentírásban látom. Tehát ott van egy olyan isteni kinyilatkoztatás, ami úgy ad vonatkoztatási pontot, hogy az nem egy relatív érték, nem egy másik kultúrának pusztán az értéke csak, hanem bár az is fontos, tehát hogyha egy másik kultúrából tudok ránézni a sajátomra, de az egy örökkévaló nézőpont, tehát olyan, ami ténylegesen kiemel ebből a sodrásból,
tehát, hogy valójában,
és sziklára állítja a lábamat.
Valójában, hogy egy origó legyen az életünk.
Igen.
Tehát ez más minőség, mint minden más.
Igen. Tehát én úgy szoktam kezdeni a napomat, hogy felkelek, néha elolvasom a híreket, hogy magamhoz térjek, és akkor utána félreteszem az internetet, félreteszem a telefonomat, és előveszem a Bibliát. És egy olyan nézőpontot találok ott, ami teljesen más, gyökeresen más, mint ez a közeg, amiben benne vagyunk, és fantasztikus erőt találok ebben.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is.
Köszönjük szépen a figyelmet. Hallgassák a többi külön véleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak.
Imrével pedig a .jezusszolgálat.hu.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.